Ugye Zoltán már utalt igazából arra, hogy válság volt 2010 és 12 között, erre ma már kevésbé emlékszünk vissza, de igazán kemény éveket élt nem csak Magyarország, hanem az Orbán rendszer is. Tehát kifejezetten komoly küzdelmeket kellett vívnia azért, hogy talpon tudjon maradni, többek között például az IMF-fel. Úgyhogy most annak fogunk utána nézni, hogy pontosabban hogyan volt képes stabilizálni a helyzetét, milyen kihívásoknak kellett megfelelnie, milyen örökséget kapott a 2010 előtti kormányzatoktól. Ebben pedig kiváló partnerem lesz Molnár László közgazdász, a Gazdaságkutató Intézet vezető kutatója. Szervusz, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kezdjük akkor ezzel igazából. Tehát 2010-ben milyen állapotban örökli meg az országot Orbán Viktor az elődeitől?
Jobban, mint Bajnai Gordon örökölte meg az előtte levő kormánytól. Tehát azt látni kell, hogy a 2008-as pénzügyi válság az úgy csöpölt végig a világon, hogy senki nem számított rá. Mindenki azt gondolta, hogy egy tartós válság lesz, de valójában 2008 második felétől 2009 mondjuk feléig tartott igazából, akkor azokat az országokat, akik a leggyengébbek voltak, például Magyarország abban az esetben, vagy ebben az esetben, sokkal erőteljesebben érintette, majd körülbelül 2009 második felétől már elkezdett javulni a helyzet. Magyarország esetében, mivel kellően kiszolgáltatott volt pénzügyileg egyébként elsősorban, ezért a válság sokkal erőteljesebben érintette, aminek részben az volt a következménye, hogy az új kormánynak, hát ugye most a Bajnai fejette kormánynak, kénytelen volt az IMF-fel egy megállapodást kötni, illetve az IMF és az Európai Unióval közös megállapodást kötni, amelynek a fő célja egyébként bármilyen furcsa valutatartalék megnövelése volt. Ez volt az elsősorban a célja. Ezáltal stabilizálta a forintot részben, részben pedig azt a kilátást, hogy magyar állam nem fog csődbe menni. Tehát sokáig az volt az elgondolás, hogy mivel a Gyurcsány kormány idején rendkívüli mértékben, hát meg az addigi költekezés révén nagyon megnőtt az államadósság, és egyre drágábban finanszírozta a magyar állam önmagát, hogy volt olyan év, ahol már 8% körüli kamatszintek alakultak ki, és abban a felfogásban, tehát azokban az években, ahol a monetarizmus még azért nagyon erőteljes ideológia volt, ott azt gondolták, hogy ha egy állam tartósan 8% körüli kamat kiadással rendelkezik mondjuk GDP arányosan, az az állam csőd. Tehát magyarul ott valamit lépni kell. Ugye erre volt a Gyurcsány kormány egyik nagy lépése, ugye még a válság előtt, hogy hirtelen megvágta az állami kiadásokat, megpróbálta a költségvetés valamelyest konszolidálni, ebbe rondított bele a világválság, és a Bajnai kormánynak az IMF-fel való megállapodása során olyan vállalásokat kellett tenni ezért a kölcsönért, amelyek a magyar költségvetés szempontjából kedvezőek, ugyanakkor a magyar lakosság számára igen kedvezőtlen volt, hát emlékszünk rá, a 13. havi nyugdíjat ugye vissza kellett vonni, amit a Bajnai kormány egyébként, bár ma azt állítják, hogy visszavonta, valójában nem vonta vissza, mert emlékezünk rá, hogy volt átmeneti időszak. Tehát, hogy még a 2010-ben is, még a 13. havi nyugdíj felét még talán megkapták a nyugdíjasok, tehát volt egy ilyen átmeneti periódus. Tehát a magyar kormány is próbált valahogy lavírozni ebben a helyzetben. Ne felejtsük el, Bajnai Gordon magát úgy nevezte, hogy ő egy szakmai kormány vezetője. Tehát ő már ugye a politikától már eltávolodva gondolta magát miniszterelnöknek, nyilván olyan helyzetben, ahogy politikailag hát irreleváns volt, hogy ő magáról mit állít, de ő magát mindenképpen egy szakmai vezetőnek gondolta, de felejtsük ugye, hogy ő a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség éléről került a miniszterelnöki pozícióba, ami azért azt is jelentette, hogy az EU-val viszonylag jó kapcsolatokat ápolt.
Az IMF-et hoztam ide, miközben az átvezetőmet mondtam azért, mert elmesélhetjük úgyis igazából a nemzeti együttműködés rendszerének a történetét, mint küzdelmek és mindenféle egyéb hadviseléseknek a történetét is. És valószínűleg már kevesen emlékeznek arra, hogy a legelső ellenfél az nem Brüsszel volt, hanem kifejezetten az IMF. Ugye gyakorlatilag egy teljes cikluson keresztül tartott ez a húz meg, erez meg állapot, tárgyalunk, mégsem tárgyalunk, kérünk hitelt, mégsem kérünk hitelt, nem leszünk gyarmat, stb. Ami a végén igazából az első nagy plakátkampányban teljesedett ki. Itt melyik félnek, mik voltak az érdekei ebben a küzdelemben?
Hát ugye az IMF hitel az együtt járt egy kormány megállapodással. Tehát ez nem úgy ment, hogy ráadásul parlamenti jóváhagyással. Tehát gyakorlatilag a magyar kormány, illetve a magyar állam vállalt az IMF felé bizonyos reformprogramokat, amit végre kellett volna hajtani. Ugye ez volt az egyik kikötés, nyilván az EU az egy fölülgarantőrnek számított ebben a konstellációban, tehát azért egészen nagy összeget kaptunk, tehát emiatt ugye kellett, hogy még legyen valaki, aki ott az oldalágon még azért a magyar kormány próbálja nyomni a megfelelő irányba. És legyünk őszinték, a nyomás választás nem is volt. Tehát kénytelen volt a magyar kormány ebben a pénzügyi gazdasági helyzetben az IMF hiteles fordulni. Annyi azért tegyünk hozzá, hogy a Bajnai kormány nem nyúlt hozzá a hitelhez. De praktikusan nem használta föl, hanem csak mint vésztartalékot tartotta a valutatartalékon belül. Tehát ezért volt könnyű utána visszafizetni.
Ez alapvetően a piaci szereplő bejutatását szolgálta, a különböző nemzetközi nem tudom, hitelminősítők felé, a jó pontszerzés.
Így van. Pontosan ezt szolgálta. Tehát az volt a feladat, hogy a belső reformok révén a magyar államháztartást olyan helyzetbe hozni, ami fenntartható lesz tartósan. A másik oldalon pedig minél kevésbé függeni a külföldi adósságtól, tehát ebben az értelemben a külföldiektől, akik a magyar államadósságot addig viszonylag nagy tételben vásárolták. Tehát ez nem az Orbán kormánynak volt az egyik ilyen vágya, hogy csökkenjen az államadósságban a külföldi kitettség, hanem ez már a Bajnai kormány idején is megjelent, csak ott nem nagyon tudott mit csinálni. Hát nem nagyon volt, aki hitelezze a magyar kormányt. Ugye belföldön drágán lehetett hitelezni, külföldön meg relatíve olcsón, hiszen az IMF garancia miatt viszonylag olcsó lehetett forrásokhoz jutni. Tehát ebben az értelemben...
Igazából Orbánnak is érdeke volt, hogy egy drasztikus szakítás, mert máskülönben hihetetlen felárral terhelte volna meg ezeket a hiteleket.
Így van, nem ok nélkül akkor kezdte el az IMF től való jobban eltávolodást, vagy föl is mondta ugye a megállapodást, amikor az EU-s pénzek megérkeztek. Tehát azért ne felejtsük el, hogy az, hogy az EU-s forrásokból Magyarország mondjuk 2008 és 2010 között, itt a kollégám összeállított nekem egy kis adatsort, hogy puskásassak, tehát ilyen 1,1 milliárdról 2,7 milliárd euróra ment föl az éves összeg 2010-ben.
Mennyire még egyszer, bocsánat?
1,1 volt még 2008-ban, aztán 2,6-2,7, majd 11-től 4,4 milliárd, tehát gyakorlatilag megduplázódott majdnem a pénz, illetve hát a 2008-hoz képest meg négyszereződött, és utána 3,2, majd 13-14-ben 4,9 és 5,6 milliárd euró jött be, tehát volt olyan év, ahol a magyar GDP 6%-ának megfelelő ingyen forrás érkezett be. Ugye olyan forrás, amiből a magyar állam a saját beruházásait, vagy a saját maga kiadásait finanszírozni tudta. Na most az EU-s forrásoknak, mert ugyan lesz majd egy ilyen kérdés, de itt akkor megemlítem. Tehát az EU-s forrásoknak két hatása van a magyar kormány szempontjából. Az egyik hatás az, hogy bevétel képződik. Tehát minden egyes elköltött EU-s forrásból nagyságrendileg egy 30-40%-nyi költségvetési bevétel képződik az áfán, illetve a béri adókon keresztül. Azért az nem mindegy. A másik, sőt, akkor inkább három hatás van. A másik hatás az agrártámogatásokat érinti. Míg korábban az állami költségvetésből finanszírozódott a földapu támogatás, 13-tól, egyébként a Gyurcsány kormánynak köszönhetően, aki kialkutta, hogy 100%-os támogatást már 13-tól megkapják a magyar gazdák, ezért 13-tól az EU finanszírozza a földapu támogatásokat, nem pedig a magyar állam. Tehát ez azt jelenti, hogy kb. 400 milliárd forinttól szabadult meg a költségvetés, ami azért abban az időben a GDP 1%-át tette ki. A harmadik pedig maga az, hogy az állam a saját beruházásait is EU-s forrásból finanszírozza. Tehát a vasutat, a közútépítkezést, az iskolafelújítást, az egészségügy beruházásait, mind, amit korábban költségvetési forrásokból kellett finanszírozni, ezentúl az EU finanszírozta. Tehát ez is egy megtakarítás volt az államkassa számára.
Beszéltünk már az előző blogban arról, hogy milyen szerepe volt a magánnyugdíj pénztári megtakarítások einstandjának. Ezt most egy picit félretenném, ami kifejezetten érdekelne, az a különadóknak a rendszer, mert ekkor kezdi el a szektorális különadókat bevezetni az Orbán kormány. Van, amit egyébként a mai napig fönntart. Milyen különadók indulnak el, ezzel pontosan milyen érdekeket sértenek Orbánék, és mi az, aminek máig tartó hatása van?
Hát egyik a bankadó. Ugye az volt a legelső ilyen nagyobb, volt a távközlési adó, talán már akkor megjelent a kiskeradó, de 14-től mindenképpen megjelenik. Tehát amik különböző szektoroknak az állítólag, vagy vélt, vagy valós profitjából akart nagyobb részesedést az államnak. Ugye ezt úgy kell tekinteni, hogy ők megfizetik a normál nyereségadót, majd ezen felül még kell külön adóként hozzájárulni a költségvetéshez. Például ugye, ami egy elhíresült ilyen intézkedés volt, hogy a telekommunikációs, illetve a vezetékes szolgáltatóknál, vízvezeték, gázvezeték, szennyvízvezeték, stb. Kilométeradót kellett fizetni. Tehát minden egyes meglevő infrastruktúrális elem után, ha elért valamekkora méretet, akkor azután minden kilométer után plusz adót kellett fizetni. Tehát például ilyen adókat találtak ki, amik nyilvánvalóan nem ösztönöznek arra, hogy például ilyen beruházásokat végrehajtsanak. Tehát például, amikor a szélesávú internet kiterjesztése volt a kormányzati politika, akkor ez fölvetődött, hogy ezt valahogy rendezni kéne, hiszen falvakba olyan helyekre elvinni az internetet, ahol egyébként korábban nem volt, és piac alapon nem is nagyon éri meg, úgy kiújni a vezetéket, hogy azután még adózni is kell, hát nyilvánvalóan irreális elvárás egy szolgáltatótól. Ugyanez volt a Robin Hood adó, az energetikai cégek külön adója, amikor arra is külön adót vetett ki a kormány. Tehát rengeteg, hogy mondjam, ebben rendkívül kreatív volt a kormány mindig, hogy milyen újabb adónemeket lehet kitalálni, amelyekkel tovább lehet a bizonyos szektorokat egyébként. Mert ugye ez volt a jellemző, hogy nem általában mindenkit adóztattunk, hanem a Magyarországon működő és jellemző Magyarországra szolgáltató cégeket adóztattuk agyon, ugyanakkor a multinacionális cégeket nem. Tehát ez volt a kettőség, ami rendkívül furcsa volt, tehát a multinacionális cégek közül, bocsánat, mert pontosítok, a termelőnek tekintett cégeket, tehát mondjuk az autógyárak. Hát az elhíresült számítása volt a Transparency-nek, amikor kiszámolta, hogy az Audi effektív adókulcsa 3% volt, akkor, amikor 15% volt az általános adókulcs. Tehát olyan kedvezményrendszert alakított ki a kormány, amellyel bizonyos szereplőknek kvázi ingyen biztosította a magyarországi termelést, míg más szereplőknek meg agyon, más szereplőket agyonadóztatott.
A másik, amire akartalak kérdezni, az kifejezetten a különböző devizahiteles kezdeményezések voltak. Ugye nyilvánvaló, hogy ez egy olyan öröksége volt Orbán Viktoréknak, amivel valamit kezdeni kellett, és valószínűleg elért teljes igazságossági elvek szólnak amellett, hogy egy több szereplő által létrehozott helyzet, bankok, bankfelügyelet, kormány, ügyfél, nem igazságos, hogyha az ügyfél kiemelkedő mértékben kell, hogy viselje a következményeit az elszálló árfolyamoknak. Az, amit a NER kitalált, ez igazából egy végtörlesztés, rögzített árfolyamon átmeneti lehetőségként egyszerű törlesztés lehetősége, az elegendő és hatékony segítség volt, vagy lehetett volna más típusú eszközöket is használniuk?
Hát sokféle eszközt lehetett volna használni, de még egy szereplőt említsünk meg, a Magyar Nemzeti Bank. Tehát az, hogy a Magyar Nemzeti Bank, amikor észlelte azt 2006 után, hogy folyamatosan nő a svájci frank eladósodottság. Nem az eurós eladósodottság nőtt, hanem a svájci frank a lakosságnál, hiszen az volt az olcsóbb hitel. Emlékszünk rá, hogy az euróban volt ilyen 4,5%, svájci frankban kezdetben 3,5% volt a kamat, majd lement 3%-ra, tehát rendkívül olcsó volt a svájci frank ingatlan hitel, leginkább lakáshitelek állományában. Érződött ez, a Nemzeti Bank erre nem lépett, hanem továbbra is a valuta tartalékban a dollárt, eurót tartotta. Ezért az, amikor 2008-9-ben a pénzügyi válság hatására a svájci frank rendkívüli mértékben fölértékelődött, ez akkor valójában ezt a teljes hatást a lakosságon keresztül akarta ezt valahogy a kormányzat leverni, ugye legelső körben. A bajnai kormánynak nem nagyon volt eszköze, hiszen pont azért, mert hogy gazdasági nehézségei voltak, nem igen volt forrása, amiből megtámogathatta volna a devizahiteleseket. De a Nemzeti Bank még a válság idején sem nagyon törekedett például a svájci frank fedezettség javítására. Tehát az egyik fő hibás egyébként ebben a konstellációban az én megítélésem szerint a jegybank maga. Viszont maga az intézkedések, hogy milyen hatást gyakoroltak, nyilván a végtörlesztés az egy lehetőség volt arra, hogy azonnal és megszabaduljanak egy nagy kitettségtől. Ennek a problémája az volt, hogy kiviseli ennek a kockázatát. Hát jól láthatóan a bankrendszer viselte, és az egyharmadát az adósságnak a bankrendszernek kellett átvállalnia, és kétharmadát a lakosság, ha tudta fizetni. Ez jól láthatóan az akkori középosztálynak és akkori felső rétegeknek kedvezett, akinek volt rá pénze, tehát vagy kellően jó hiteladós volt, hogy valamilyen egyéb forrásból ezt a terhet levegye magáról. Ez gyakorlatilag azt is jelentette, mert a svájci franknál még egy probléma volt, hogy ahogy a svájci frank erősödött, ugye a kamatszint is emelkedett. Tehát nem csak az átértékelődés sújtotta a lakosságot, hanem a kamat terhek is, hiszen ezért változó kamatozású hitelek voltak, tehát viszonylag gyorsan a emelkedő kamatszint megjelent a törlesztő részletekben. Tehát valójában a végtörlesztéssel ettől is megszabadult, aki ezt tudta vállalni. Kiderült, hogy ez körülbelül a hitelállomány talán harmadát érintette, de a nagy többség benne ragadt a hitelben. Hát nem volt, hát ugye pont ebben az időben, amikor egyébként a matolcsizmus beindul, és pont a bérből, fizetésből élőknek drasztikusan csökken a jövedelme. Hát ne felejtsük el, hogy az előbb elhangzott adójóváírás megvonása az azt is jelentette, hogy a reál keresetek hirtelen estek 6-8%-kal. Ezért kellett egyébként, ha visszaemlészünk, például a minimálbért hirtelen nagyot emelni, hogy legalább a minimálbéresek szintjén ne legyen, tehát ne éhezzenek, hát gyakorlatilag a minimálbér már akkor sem volt sokra elegendő. Tehát emiatt mivel nem sikerült ezzel a végtörlesztéssel megoldani a devizahitel problémát, kénytelen volt a kormány valami új eszközhöz hozzányúlni, de leginkább olyan eszközhöz, ami megint csak nem a kormány büdzséjét érintette, tehát itt a kormány semmilyen, hogy mondjam, támogatást ez nem adott. Annyit tett, hogy a megemelt bankadóból a bankok leírhattak valamennyit a veszteségei finanszírozására, tehát ennyi volt, tehát praktikusan nem kellett annyit befizetni, mint amit egyébként korábban előírtak nekik befizetés céljából. Ekkor jött ugye először a kamatrögzítés, tehát hogy rögzítették a kamatokat a lakosság részére, a törlesztés rögzítése, tehát hogy nem haladhatott meg az emelkedés, tehát a 2008-as állapothoz képest a havi törlesztés valamekkora összeget, majd utána a kötelező forintosítás, ugye ez volt az utolsó nagy lépés. De a kötelező forintosítás feltétele egy megfelelő valutatartalék volt, a valutatartalékot pedig az EU-s források biztosították.
Igen.
Tehát ezért lehetett akkor megcsinálni, amikor már volt elég valuta forrásunk erre.
És az ebből számozó kamatnyereség az, aminek a történetét még most is írja igazából a jelenkorunk, ez már a különböző MNB-s alapítványoknak a idejébe veszik, ez majd egy későbbi korszaknak lesz majd a története. Nagyon fontos intézkedés volt az is, hogy bevezetik az egykulcsos személyjövedelemadót, ez egy radikális, Ferges Zsuzsa szavaival élve perverz újraelosztást eredményez az országban, illetve, hogy bevezetnek egy társasági adócsökkentést évi félmilliárdos profit felett akár 10%-ra. Itt egyetlen egy aspektusra lenni csak igazából kíváncsi, az, amit Orbánik kommunikáltak, hogy ez kifehéríti a gazdaságot, élénkíti a fogyasztást. Ezeknek a metrikáknak, ezeknek az elvárásoknak ez az intézkedés eleget tett, erősítette ezeket az aspektusokat?
Részben igen, részben nem. Tehát részben igen, mert nyilvánvaló, hogyha kevesebbet kellett adózni a munkajövedelmek után, akkor a vállal és mondjuk a NAV eredményesebben deríti föl az adócsalást, akkor kellő nyomás van azokon, akik szürkén vagy feketén foglalkoztattak, arra, hogy a feketén volt, akkor bejelentse, ha szürkén foglalkoztatott, akkor meg legalizálja a szürke jövedelem egy részét, hiszen kisebb volt az adókulcs, mint korábban. Azért a 15%-os adókulcs azért sok szempontból teljesen ellentmond például annak a konzervatív ideológiának, hogy ami a kereszténységre alapozódik. Hiszen az, hogy a gazdag gyakorlatilag ugyanannyit adózik, mint a szegény, az nyilvánvalóan nem egy logikus lépés egy olyan kormánytól, aki magát alapesetben kereszténynek vallja, hiszen a jézusi tanítás az, hogy ha van neked valamit, oszd meg a szegényebbel. Ha van ugye egy köntösöt, vág ketté, és a felét adod a szegénynek. Tehát ebben a logikában aztán abszolút nem illik ez bele. Tehát magyarul a maga az újraelosztásnak ez a fajta megváltoztása ideológiailag sem felelt meg a kormány akkori elgondolásainak, egyébként pedig nyilvánvalóan nem ösztönöz semmire. Tehát azért azt látni kell, hogy az adóbevételek addig, ugye volt egy 20-as 80-as szabály, tehát hogy a lakosság kb. 20%-a, vagy a dolgozók 20%-a fizette az adók 80%-át, ugye így volt kialakítva a több kulcsos adórendszer, majd ez hirtelen eltűnik. Ebből nagy hiány keletkezett, és a nagy hiány kellett azzal pótolni, hogy elvettünk emberektől dolgokat. Ilyen volt például az adójóváírás elvétele, ez automatikusan jelentette azt, hogy azoknak az embereknek csökkent a jövedelme. A másik volt, ugye ez ami majd szintén talán szóba fog kerülni, ez a rokkantnyugdíjazás megváltoztatott rendszere, ahol szintén olyanokon akartunk visszavenni pénzeket, akik egyébként is rászorulók voltak, hát azért nem gondoljuk komolyan, hogy a rokkantnyugdíjból meg lehetett volna élni rendesen, abból próbált visszavenni a kormány. Illetőleg a különadók rendszere más szempontból is érdekes, a különadók nyilvánvalóan előbb-utóbb az árakban megjelennek, már pedig az árak nyilvánvalóan a szegényeket sújtják jobban, ők tudnak a legkevésbé védekezni bármilyen fajta áremelkedéssel szemben.
És zárásként igazából arra akarok kérdezni, mert valamelyiket mondtál, fogunk majd beszélni róluk egy következő blogban a társadalmi aspektusokat illetően, de hogy ugye, tehát Matolcsy György ekkor még gazdasági miniszterként segíti a kormány működését, majd később megy át 14-től kezdődően jegybanki elnök kipozícióba. És Orbán Viktor kifejezetten a jobb kezeként hivatkozik rá. Gyakorlatilag a gazdaságélénkítésre épített unortodox matolcsizmus az, ami meghatározza ezt a 10-11 közötti korszakot. Alacsonyan tartott kamatszint, fogyasztási típusú adók növelése, közvetlen támogatások a kiszemelt szereplőknek, erről is beszéltél például az Audi esetében. És hogy ez azért bizonyos eredményeket hoz a kormányzat számára, rácáfolva a belső és nemzetközi kritikusok tömegére. Sikerült visszafizetni a 2008-as IMF hitelt, a költségvetés hiányát igazából sikerült kordában tartani, és igazából az ország ki is kerül ezzel a túlzott deficit eljárás alól. A foglalkoztatás helyzete javult, nyilván alapvetően a közmunkaprogramnak köszönhetően, amiről szintén beszélünk majd. 2013-tól erősödött a gazdasági növekedés is, és itt már valóban megjelenik aztán az uniós forrásoknak a beáramló hatása, amit szintén említettél. De összességében lehet adni kreditet Matolcsy Györgynek és azon ortodox gazdaságpolitikának, ami ezt a korszakot jellemezte?
Szerintem nem. És akkor mégis a visszakettén a magányugdíjpénztári vagyonra. Hogy történt, tehát mit történt a magányugdíj vagyonnal? Ugye kb. 3000 milliárd forintról beszélünk, ennek egy jelentős része államadóság csökkentő lépésekre fordítódott, tehát magyarul bevonta azt az állampapír mennyiséget, ami a magányugdíj pénztárakban volt. Ez azonnal csökkentette például a kamatkiadást a következő évekre, hiszen nem kellett kamatot fizetni erre. Azonnal javította a GDP arányos államadósági hiányt, ami szintén a külföldiek által rendkívül élénken figyelt mutató. És azért azt ne felejtsük el, hogy továbbiakban nem kell befizetni az állam a magányugdíj pénztárakba. Hát az utolsó ilyen évben, amikor még fizettek, 360 milliárd, közel a GDP 1%-át fizette be a költségvetés ezekbe a magányugdíj pénztárakba. Ezt is megspórolta a kormány. És akkor most jön az, amit mondtam az előbb, az EU-s támogatások révén például 400 milliárd forint közvetlen földalapú támogatástól szabadult meg a kormány, mert az EU finanszírozta. A beáramló EU-s források, fejlesztési forrásokból körülbelül 40% bevétele képződött a kormánynak, és megszabadult egy csomó kiadástól. Tehát ha ezt mind összevesztjük, akkor körülbelül az a helyzet, hogy az EU húzta ki Magyarországot ebből a válságos helyzetből, az EU-s támogatás. Ennek a felfutása az nagyon lényeges, hogy 12, tehát gyakorlatilag a bajnai kormánynak az volt az elgondolása, hogy ő nem akar politikai alapon pénzt osztani. Ezért próbált nagyon szakmai alapra helyezkedni, emiatt rendkívüli mértékben elhúzódtak a tárgyalások az EU-val.
Igen.
Tehát kb. 2009 tájékán jelentek meg talán az első operatív programok, amiket elfogadott az EU, az még nem jelentett, hogy pályázat is volt belőle. Majd jött a kormányváltás, és az első programok ilyen 11-12 tájban kezdtek el nagy tömegben kiíródni, mert jött a 14-es határidő, hogy 14-ig szerződni kellett ahhoz, hogy az N+2-es szabály alapján 16-ig el lehessen számolni. Magyarul dömping volt ezekből a beruházási forrásokból, hát egymást érték a pályázatok, főleg 13-14-ben, amelyeknek nyilvánvalóan ugye volt egy költségvetési pozitív hatása, és ezeknek a pénzeknek egy nagy része visszafolyt a költségvetésbe. Tehát ha ezt mind összevetjük, akkor gyakorlatilag azt kell mondani, hogy az EU-s hatás sokkal erőteljesebb volt a költségvetésre, magára, illetve az államháztartásra, mint bármilyen egyéb intézkedés.
Amikor... Tehát nem igazán tervezés, hanem az időzítésnek a szerencsés együttállása az, ami kihúzta a
bajból. Egyébként még egy volt, azért ne felejtsük el, hogy közben a kamatok meg nulla szintre mérséklődtek a világpiacon. Tehát sokkal könnyebb volt eladósodni, sokkal könnyebb volt hitelt fölvenni, ne felejtsük el Magyarország.
Olcsó volt a hitel, igen.
Hát olcsó volt a világ fejlett országaiban a hitel, Magyarországnak mindig felárat kellett fizetni, azért ne felejtsük el, csak a korábbi felárak rendkívül mértékben leestek. Tehát míg mondjuk a német állampapírok mínuszosak voltak, hát emlékszünk rá, hogy még a német befektetők fizettek az államnak azért, hogy állampapírt vehessenek, akkor Magyarországon lement a kamatszint 3%-ra, tehát körülbelül a devizaadóságunk 2,5-3%-on kamatozódott az új kibocsátásoknál, így a korábbi drágákat is le lehetett váltani jobb kamatozásokra, ami szintén javítja ilyen értelemben a költségvetés helyzetét.
Molnár László, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és mindazt elmondtad a nézőnknek, gyere majd máskor is, minden jót neked.
Köszönjük szépen.